Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fesztivál.
Vígjátékok, előadó est és koncert is szerepel az augusztus 21-e és 29-e között megrendezendő Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjában. A 18 előadást a Móricz Zsigmond Színházban, a Rózsakert szabadtéri színpadon, valamint a színház Kródi kamarájában tartják meg. Az első produkciót augusztus 21-én este láthatja a közönség. A Miskolci Nemzeti Színház társulata a Betörő az albérlőm című komédiával indítja el a rendezvényt, majd vasárnap a Veresegy Színház Tóték és a Csiky Gergely Színház Buborékok című darabjai következnek a programban. A Nézőművészeti Kft. Az Eleven Éjszaka, az Orlai Produkciós Iroda a Kaktuszvirág, a Vörösmarty Színház a Játék a Kastélyban, a Játékszín pedig a Legény búcsú című darabjaival érkezik Nyíregyházára. Utóbbit nagyszínpadi és szabadtéri előadásban is megtekintheti a nagy érdemű. Látható lesz az Ügyes kis hazugságok című vígjáték a Madách Színház, a Büszkeség és balítélet című komédia a Centrál Színház társulatainak tolmácsolásában. Legyen úgy címmel Dés László ad majd koncertet Tóth Vera és Básti Juli közreműködésével. A kamara előadások sorában a Pince Színház a Géza gyerek, az Orlai Produkciós Iroda a Megyek utánad, a Hevesi Sándor Színháza Sóska sült krumpli, a Tápszínház társulata a Rendezői változat című darabokat állítják színpadra. Az Arany Tíz Kultúrház az egyfelvonásos komédiákkal, a Neptun Brigád pedig a Ben vagy című darabokkal indulnak a versenyprogram díjaiért. A kamarai program részt Bárány Bence és Mészáros Péter Félkövér dölt című előadói estje zárja a Vidor Fesztiválon.
Múzeum.
Indul a Mozaik Múzeum túra virtuális roadshow, amely Magyarország 4 nagy tava körüli múzeumi, kulturális és turisztikai kalandozással jelentkezik. A Vakációzzunk a múzeumokkal című virtuális múzeumpedagógiai roadshow ezúttal a belföldi nagy tavak, a Balaton, a Fertőtó, a Tiszató és a Velencei tó mentén kalauzolja el a gyerekeket. A Mozaik Múzeum túra és a Felelős Szülők Iskolája legújabb közös projektjében játékos feladatokon, ismeretterjesztő kisfilmeken, virtuális sétákon keresztül mutatják be a tavak környékén található múzeumokat, kiállítóhelyeket, nemzeti parkokat. A virtuális roadshow keretében a játékosok megismerhetik a 4 tó történelmét, élő világát. Az ismeretterjesztő játék elsősorban az általános iskolás gyerekek és családjaik számára készült. A virtuális túrával emellett az itthon nyaralóknak is program lehetőségeket kínálnak, hogyha a tavak mellett nyaralnak, látogassák meg ezeket a kulturális helyszíneket. A játékos feladatok július 28-ától érhetők el a www.mozaikmuseumtura.hu oldalon és a közösségi média felületen. A virtuális roadshow ingyenes, családok, iskolás csoportok, osztályok is használhatják. Lehetőség van arra, hogy csak egy-egy tóval, annak múzeumi játékaival ismerkedjenek meg a gyerekek, de akár mind a 4 tavat is körbejárhatják a virtuális feladatok kisfilmek segítségével.
Esemény.
2019-ben hatalmas sikerrel rendezték meg a Board Game 12-t, a világ egyik legkülönlegesebb társas játéktervező versenyét, ahol a csapatoknak 12 óra alatt kellett megadott alkatrészekből működő társasjátékot alkotniuk. A társasjáték alkatrészeket forgalmazó cég tavaly március 30-án rendezte meg az első Board Game 12-t a Csokonai Kulturális Központban. A versenyre nevezett 76 csapatnak 12 óra állt rendelkezésére, hogy a több mint 2000 elemet felölelő kínálatból előre összeválogatott alkatrészekből egy működő társasjátékot készítsenek. A leadott pályaművek közül 2 a színkeverés elméletét játékosan feldolgozó lézer és a sajtó külön díjával jutalmazott a lakótelepi gyerekcsapatok vetélkedését megidéző Grund 2019 októberében került a hazai és külföldi boltokba. Idén a koronavírus járvány miatt a szervezők alkalmazkodva a kialakult helyzethez még egyet csavartak a történeten. A rendezvény előtt egy több hónapon át tartó mini társas játéktervező verseny indult, ahol a legszorgalmasabbak és legügyesebbek idő előtt biztosíthatták a helyüket a nagy megmérettetésen. Bárki csatlakozhat még most is a 2020-as Board Game 12 versenyhez, ugyanis a tervek szerint augusztus 29-én ismét megrendezik a Csokonai Kulturális Központban, ahol e programtól függetlenül is minden szerdán több mint 2000 társas játékot lehet kipróbálni a Társas Központ Egyesület klubjában. További részletek az esemény és a Művelődési Központ honlapján olvashatók.
Koncert.
Újra látogathatók az MVM koncertek, a zongora sorozat koncertjei a budapesti Bartók Emlékházban fiatal magyar művészek szóló estjei várják a közönséget július 28-ától. Az első hangversenyen Csabai Domonkos Bach, Beethoven, Liszt és Ravel műveket szólaltat meg. A sorozat többi koncertjén Rafael Mário, Balogh Tamás, Balogh Ádám, Balázs Piri Soma és Váradi László lép fel. A nyári sorozat utolsó koncertje szeptember 8-án lesz ifjabb Balázs Elemér főszereplésével, közölték a szervezők. A koncerteken 60-60 néző vehet részt. A maszk viselése ajánlott, családtagok ülhetnek közvetlenül egymás mellett, egyébként a rendezők törekednek a székek közötti megfelelő távolság biztosítására. Pontos információ a koncertekről a www.azongora.hu honlapon olvasható. Regisztrálni a koncertekre az mvmkoncertek@gmail.com e-mail címen szükséges.
Zene.
A korábban meghirdetett műfai kategóriák mellett már elektroakusztikus művekkel is lehet nevezni a MÜPA zenei pályázatára, amelynek elbírálását 7-tagú szakmai testület fogja irányítani. A MÜPA 15. jubileumi évada alkalmából júniusban nagyszabású zenemű pályázatot hirdetett meg. Újdonság, hogy a pályázaton a korábban meghirdetett műfai kategóriák mellett már elektroakusztikus művekkel is lehet indulni. Az intézmény így összesen 14 zeneművészeti kategóriában várja a 18. életévüket betöltött, magukat magyarnak valló pályázók munkáit. A szakmai testület tagja Ötvös Péter zeneszerző és karmester, Fekete Gyula zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetője, Gőz László jazzzenész és tanár, a Budapest Music Center igazgatója, Juranics Tamás koreográfus és rendező, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, továbbá K.L. Csaba filmrendező, a MÜPA vezérigazgatója, Puskás Tamás rendező, a Centrál Színház igazgatója, és Vashegyi György karmester, a Purcell Kórus és Orfeó zenekar vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A pályázati kategóriákról, a kategóriák szerinti jelentkezési feltételekről, valamint a pályázat díjazásáról további információ a www.mupa.hu/zeneműpályázat oldalon érhető el.
Film.
Fábri Zoltán Utószezon című filmjének felújított változatát tűzi műsorára a szeptember 2-án kezdődő 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál restaurált alkotásokat bemutató szekciója, a Venice Classics programja. A Páger Antal főszereplésével 1966-ban készült Utószezonban a rendező rendhagyó modernista formában, groteszk stílusban idézte meg a vízkorszakot, és lelkiismereti oldalról vizsgálta a magyar társadalom holokauszttal kapcsolatos felelősségét, közölte a Nemzeti Filmintézet. A film 1967-ben már szerepelt a Velencei Filmfesztiválon, ahol a merész téma és a szereposztás élénk vitákat váltott ki. A film akkor Velence Város és a Cinefórum kritikusi díját nyert el. Az Utószezon restaurálása a Nemzeti Filmintézet hosszú távú filmfelújítási és digitalizációs programjában, a Filmarchívum és a Filmlabor munkatársainak közös munkájával 2017-ben készült el. A munkálatok a Magyar Operatőrök Társaságának együttműködésével, Kardos Sándor operatőr részvételével zajlottak, a restaurálást a Magyar Művészeti Akadémia is támogatta. A programban eddig csaknem 100 film restaurálása készült el. A tavalyi Venice Classics Gál István Sodrásban című filmjének felújított változatát vetítette. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A Vérvirág egy izgalmas, szövevényes thriller, egy hajmeresztő játszmáról és arról, hogy mit tehet az egyén a hatalommal szemben. A svéd író Louise Boyáf Jennes könyvének főhőse egy friss diplomás fiatal lány, aki próbálja megvetni a lábát a fővárosban, munkát keres és albérletet, és hajlandó kompromisszumokra is, hiszen tudja, nem könnyű az indulás. Arra viszont nem számított, hogy rémisztő és megmagyarázhatatlan dolgok történhetnek vele, amelyek, úgy érzi, az őrületbe kergetik. Úgy tűnik, semmi nem az, aminek látszik. Torma Péter fordítóval beszélgetünk most.
Egész a végéig nem derül ki, vagy legalábbis nem mindenről derül ki, hogy valóban megtörtént-e, vagy csak a főszereplő képzelete játszott vele, ugye egy erősen felfokozott fantáziájú, és még posztraumás stressz ben szenvedő lányról van szó, úgyhogy gyakorlatilag mindent, amit történik vele, fenntartásokkal kell kezelnünk. Ahogy egyébként ő maga is teszi.
Pont ezt akartam, hogy nem csak az olvasó nem tudja, hogy valójában megtörtént-e vele, hanem ő maga sem tudja.
Maga a könyv is, pontosabban a szerző a könyvben gyakran alkalmazza ezt a mondatot, hogy vagy csak képzelődtem, vagy csak úgy gondoltam, vagy csak a fantázia. Ez egy ilyen gondolatritmusszerűen mindig visszatér ez a mondat, vagy ennek valamilyen megfelelője.
Honnan jön ez a lány, és miért fontos neki az a váltás, amit megélt? Tehát, hogy ő elkerül a szülővárosából.
Igen, hát ő ugye egy kisvárosból, Örebro nevű kisvárosból származik, ahol sorozatos traumák érték, és úgy gondolta a családjával és a pszichológusával egyetértésben, hogy levegőváltozásra van szüksége, hogy ezeket a tragédiákat fel tudja dolgozni. Ezért aztán Stockholmba költözik a fővárosba, és ott keres munkát.
Milyen adottságai vannak? Valamiben ő különleges?
Mindenben. Tehát, mintha valami, nem tudom, akciófilmnek a főszereplője lenne. Tehát katonai kiképzése van, két diplomája van 24 éves korára. Tehát látni való, hogy mind szellemi, mind fizikai képességeiben átlag feletti.
Az, hogy ő neki katonai képzettsége van, az egy picit visszavezethető az ő apjára. Bár mintha ő nem lenne tisztában azzal, hogy az ő nagyon szeretett apja kicsoda valójában, illetve ki volt.
Részben éppen erről szól a történet, hogy egyre inkább tisztában jön vele. Mert trilógia elején járunk, tehát még a végére nem jön vele teljesen tisztába, de elkezd minden esetre tisztulni a kép.
Mert hogy mit tudunk az apjáról?
Hát az apja egész életében különböző kormányzati szerveknek dolgozott, emellett pedig, akarom azt mondani, hogy hobbi szinten, de hogy magánszorgalomból, különböző kormányzati szintekig nyúló korrupciós és egyéb sötét ügyek aktáit rakta össze mindenféle, főleg újságcikkekből, jelentésekből, stb. És ebből egy rettenetesen komoly gyűjteménye van a palmegyilkosságig bezárólag, amit talán mindannyian ismerünk, legalábbis hallottunk róla, de ezen kívül még számos nagyon csúnya ügy. Ezek egyébként valódi újságcikkek, tehát ezek az ügyek valóban megtörténtek így Svédország történetének az elmúlt, nem is tudom, 40-50 évét felelő időszakról szól a gyűjtemény.
Az olvasónak egy idő után az érzése, hogy ez egy komoly társadalomkritika is.
Mint ahogy szinte az összes skandináv krimi. És szociográfia is, mint ahogy szinte az összes. Bár az talán csak érintőlegesen van jelen a történetben, de jelen van.
Az, amit éppen a korrupciós ügyekről, hatalmi visszaélésekről olvasunk, vagy a nőkkel szemben elkövetett visszaélésekről olvasunk, az elég megrendítő.
Sőt, lányokkal, pontosítsunk, hogy közeledjünk a történethez, hiszen a főszereplőnk is egy fiatal lány, és ebből talán már sejthetjük, hogy milyen irányt is fog venni ez a történet.
Itt még a gyerekkereskedelem és a bevándorlás is szóba kerül.
Hát az egyik fontos szereplőn keresztül ezzel szinte testközel bekerül a főszereplőnk. Hát ugye azt tudjuk, hogy Svédország az egyik fő célpontja a bevándorlásnak, főleg talán a közel-keleti bevándorlásnak, és azt is tudjuk ugye, hogy sok gyerek egyedül érkezik felnőtt kísérő nélkül ezekből az országokból, különféle okokból, és aztán magára marad a célországban is. Már magában, ha menekültáborba kerül, akkor ott is, de ha onnan kikerül, akkor végképp nem tudni, hogy mi lesz vele, és hát a legrosszabb is megtörténhet.
Hogyha visszatérünk erre a karakterre, aki nyilván mind a három regénynek majd a főhőse lesz, hiszen az ő történetét és a gyerekkorát is, meg az apjának a történetét is kibontja majd a szerző, ugye ami az ő életét meghatározza, az a gyász. Hogy nem tudja földolgozni, hogy egyszer csak a rajongva szeretett apját elveszíti, ráadásul olyan módon, ahogyan.
Hát ezt valószínűleg nehéz is, ugye egyrészt elég friss az élmény, a történet kezdetekor néhány hónapos. Másrészt igen, egy különösen tragikus baleset folytán, amiről a főszereplőnk már kezdettől fogva egy kicsit gyanítja, hogy nem biztos, hogy baleset volt, de talán csak a képzelete játszik vele, ugye, hogy megint csak ezt a mondatot ismételjem.
Milyen az ő családjuk egyébként? Milyen volt még a boldog időkben?
Egy minta család. Két gondoskodó értelmiségi szülő, két okos, tehetséges lány, és aztán ebbe csapott be ez a tragédia, illetve egyéb tragédiák is, amikről szintén értesülünk a történet során.
Milyen volt az ő viszonya az apjával?
Különösen közel álltak egymáshoz, még egy apa-lánya kapcsolathoz képest is.
Ez fontos, hogy miért kellett neki például a katonai főiskolára, vagy egyáltalán azon gondolkodni, hogy ő meg tudja védeni magát, vagy rendet
és másokat,
tanuljon.
Az nagyon fontos, megint csak az édesapja tanítása, hogy másokat is meg kell tudnia védeni az ember. Hogyha képes rá.
De ez miért fontos a lánynak?
Ő erőszak áldozata lesz, nem is sokkal az édesapja halála előtt, de a katonai kiképzést már előtte teljesíti, tehát ez arra felé nem motiválhatta. De utána természetesen erősíti benne, igen, az önvédelemnek és a mások megvédésének a vágyát, az, hogy ő maga is áldozat.
Amikor megérkezik Stockholmba, akkor pénz nélkül, munka nélkül egy ilyen nagyon lepukkant albérletet talál. hát ami olyan, mint valami horror regény helyszínen. És ennek jelentősége van, hogy ez miért ilyen.
Egy valóban rettenetesen lepukkant hely, a horror regény az lehet, hogy megint csak a főszereplő képzeletének a terméke. De igen, tehát egy borzalmas albérlet, amit ahol ugye hárman laknak eleve, plusz a főbérlő. És ugye itt jön be az az érintőleges, vagy talán most már most csak annyira érintőleges szociográfiai szál, amit mondtam, hogy itt tudja elkezdeni az életét Svédországban, az elvileg mint állam Svédországban egy friss diplomás, fiatal az ő képzettségével, ezt tudja kezdeni, és innen kell valahogy felkapaszkodnia.
Kávézóban kell, hogy mosogasson. Hogy veszi ő ezt, hogy neki ezt kell csinálnia?
Azt pont nem zavarja annyira, bár persze keres a képzettségének megfelelő, vagy a diplomájának megfelelő munkát is, de nem kap, de ez úgy tűnik legalábbis a szövegből, hogy annyira nem töri össze.
Mondtam most ezt a horror regényt, utána pedig, mintha egy műfaji váltással egy másik típusú regénybe kerültünk volna, az az érzése az olvasónak. Ugye? Egy lányregénybe, mert hogy hirtelen egy csodálat munkahelye lesz neki. De milyen?
Szinte varázsütésre ugye a munkahelyi szolgáló kávézóba téved be egy óriási PR cégnek a többek között fejvadászattal is foglalkozó alkalmazottja, és szinte véletlenszerűen összeismerkednek, és ez az illető, nevezzük a nevén Bella, hiszen fontos szereplő lesz, meglátja a tehetséget, ami főszereplő, mert aki egyébként Sarah, ha már mindenkit a nevén nevezünk, és felkéri, hogy menjen be hozzájuk állásinterjúra, ami természetesen simán megy, és Sarah élete sírra kerül, és Stockholm belvárosába költözik, ugye, ami valószínűleg Európa egyik legdrágább környéke, és amit a saját erejéből egyáltalán nem biztos, hogy ki tudott volna vívni, és ez zavarja is egy kicsit legalább az elején, hogy mondat ez szó szerint elhúzik, hogy semmi olyat nem tett, amivel ezt megérdemelte volna.
Az az érdekes, hogy mindig, amikor történik vele valami, és ugye nyilván behúzza az olvasót, akkor az ő fejében megszól egy hang, hogy van itt valami gyanús, van itt valami gyanús.
Igen, de ezen a ponton még több külső hang is megszólal. Különböző ismerősei, családtagjai is figyelmeztetik, hogy azért ez furcsa. De hát neki mindig van valami gyanús.
Vérvirág, Louise Boyer Fiennes könyvét, az Ellenállás trilógia első kötetét skandináv krimik sorozatában az Animus kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.